Felhívott a lányom, hogy oda tudok-e menni a helyszínre, mondtam, hogy tudnék már oda menni, hát nem érek rá, és azt mondja, hogy ja, jó, csak már elütöttek. Egy olyan fiatalember állt velem szemben, akinek én 2 héttel előtte készítettem szemüveget, és nem volt rajta. Nem arról van szó, hogy mennyire látsz jól, hanem arról, hogy a látottakra hogyan reagálsz, mennyire gyorsan és mennyire intenzíven reagálsz. Ha állandóan egy ilyen megfeszült állapotban tartjuk, mert folyamatosan közelre nézünk, akkor kialakulhat egy ilyen akkomodációs görcs. Erre nagyon jó ez a 20-20-20, hogy ebből a görcses állapotból kihozd a szemedet.
Szemfényőrző. Szemünk a legfontosabb érzékszerv, mely másodpercenként több mint 10 millió információt képes befogadni és azonnal feldolgozni. De hogy működik valójában? Milyen kihívásoknak kell nap mint nap megfelelnie? Miért a lelkünk tükre, és mit tehetünk, hogy egészségét megőrizzük? A Szemfényőrző Podcast célja, hogy olyan fontos kérdésekre is választ adjon, mint a látáshibák okai, következményei, a látásjavítás lehetőségei, naprakész információk, genetika, változó világ és a lelki háttér. Szemfényőrző. Egy műsor a szemünkről a fülünkre.
Sok szeretettel köszöntöm a Szemfényőrzők Podcast nézőit és hallgatóit, engem Török Szabolcsnak hívnak. Szakértünk Domján Ilona, a Domján Optikák és Látásközpontok tulajdonosa, illetve progresszív lencse szakértő. Üdvözöllek!
Üdvözöllek, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket!
A mai témánk a látás hónapja, amely immár hagyományosan októberre esik, illetve azt is fontos megemlíteni, hogy október 2. csütörtöke a látás világnapja lesz, úgyhogy erről fogunk ma beszélni. Miről és kiknek szól a látás hónapja?
A látás hónapját most már 2005 óta rendezi meg a Magyar Látszerész Szövetség, ez a 18. látás hónapja lesz. Az optikus szakmával karöltve tulajdonképpen, kéz a kézben kerül mindig megrendezésre ez az egy hónapos esemény, és hát ez nem véletlenül erre az időszakra tevődik, ugye a látási viszonyok egy kicsit most már elkezdenek romlani. Mindig az ősz az, ami a nagyon nagy kedvezményekről, és elsősorban ugye a látásunknak az ellenőrzéséről szól.
Amikor először hallottam erről a hónapról, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy ez kicsit lehet, hogy olyanoknak van, mint én, akik mindig elmennek egy látásvizsgálatot kínáló adott egység előtt, és mindig azt mondom magamban, hogy de jó lenne bemenni, de aztán ezt mindig elódázom, mert ugye az ember valahogy adottnak veszi azt, hogy lát. Kiknek szól, ki az, akiket elsősorban beszeretnétek vonni, hiszen ti is részt vesztek ebben a kampányban?
Elsősorban azt, aki nem szemüvegviselő. Mert a szemüvegviselés az azzal kezdődik, hogy nem viselünk szemüveget, de hát egy idő után ugye ide jut mindenki, hogy valami ellátásjavító eszközre van szüksége. Az ellenőrzést, azt tényleg hajlamos mindenki halogatni, én is ezt tapasztalom. Úgyhogy azokat várjuk, akik még nem voltak ilyen szemvizsgálaton vagy ellenőrzésen, vagy ilyen kis halogatók, hogy majd egyszer csak elmegyek, meg azokat is várjuk nagy szeretettel, akiknek van látásjavító eszköze, és akkor ők meggyőződhetnek arról, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy milyen a látásjavító eszközükkel a látáséleség.
Ti a Domján Optikánál mivel készültök? Mi az, ami ilyenkor egy pluszt adhat az embernek ahhoz képest, mintha mondjuk júliusban menne be hozzátok?
Általában nem adjuk ajándékba ezeket a látásellenőrzéseket, meg a szűrővizsgálatokat. Vannak ilyen külön kis magánprogramjaink is, megmozdulásaink, de az októberi, sőt nálunk a szeptembertől novemberig tartó időszak az, amikor ajándék látásellenőrzések vannak, ajándék szűrővizsgálatok vannak. A látásvizsgálatokhoz egyébként is, de ilyenkor kiemelten nagy tanácsadás az, ami párosul, akár kint az üzlettérben a szakértő kolléganők, akár bent a vizsgáló kolléganő. Nagyon nagy szeretettel ilyenkor még többet mond arról, hogy mi is ez az éleslátás.
Egy picit beszéljünk arról a dologról, ami megmondom őszintén nekem a szívügyem, és szinte biztos vagyok benne, hogy más adásokban is érinteni fogjuk, ez pedig a pszichológiai része ennek a dolognak. Mi az, amit tudtok tenni annak érdekében, hogy valaki bemenjen hozzátok, ez akár nem is csak októberre vonatkozik, hanem más időszakokra, és amikor már ott van, mi az, amivel egy picit el lehet venni a félelmüket, lehet őket bátorítani arra, hogy ez nem is annyira fájdalmas, és az ő érdekük is, szóval lélektanilag te hogy tudsz segíteni az embereknek ilyen szempontból?
Az biztos tudod, hogy minden ilyen segítő szakma empátia alapú. és hogyha mi empatikusak vagyunk, és ezért ez a jelszavunk igazából, minden óriás plakátunkon ez látszik, hogy szeretettel, szakértelemmel, mi valóban nagyon nagy szeretettel fogadjuk a leendő és meglévő pacienseinket, mert ez biztos, hogy nem egyszerű dolog, ez a szemüvegesség. Nagyon sok sztereotípia van, nagyon sok olyan beidegződés van, olyan sok dogma van, amit le kell küzdenünk, és mondjuk, hogy egyre jobb azért a helyzetünk, meg egyre több sajnos a szemüvegviselő, és ezért egyre elfogadottabb a szemüvegviselés maga, mint fogalom, de azért mindenki odázza meg nem feltétlenül a szíve csücske ez senkinek sem, hogy szemüveg.
Nekem erről tudod, mi jutott eszembe? A fogszabályzó. És érdekes módon szerintem a fogszabályzó volt az, ami nagyon sokáig talán ciki volt. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban rettegtem attól. Már nagyon bánom amúgy. De aztán manapság szerintem sokkal elfogadottabb. Nem tudom, hogy a szemüvegnek, vagy a szemüvegviselésnek volt egy ilyen fajta evolúciója, vagy még azért van bőven tennivaló az elfogadottságát illetően.
Van tennivaló, de azért természetesen van egy fejlődés. Tehát azért most már azért divatcik a szemüveg, most már azért nem feltétlen ciki. Tudod, hogy kinek nem ciki? A gyerekeknek. Mm. A felnőttek azok halogatják. A gyerekek már teljesen élvezik ezt a szemüveges dolgot, ezt a szemüveges létet. Tehát nekik nem akadály, vannak sportszemüvegek természetesen. Próbáljuk ezt a részét is egy kicsit promotálni, hogy legyél divatos és viseljél divatos szemüveget, viseljél védőeszközt, mert azért ezek nem csak látásjavító eszközök, hanem védőeszközök. Hát UV-sugárzás van, képfénysugárzás van, tehát ezek védelmet is nyújtanak. De az való igaz, hogy itt azért kell még azért tennünk.
Picit csámcsogjunk most a vásárlói véleményeken, persze csak finoman. Mik a leggyakoribb ellenérvek a részükről a szemüveggel kapcsolatban?
Hát egyrészt, bocsánat, hogy ezt mondom, de azért a nagy százalék a férfi azoknak a vásárlóknak, aki azt mondja, hogy neki azért nem kell szemüveg, mert úgy lát, mint a sas. Mm. Nem tudjuk, hogy látunk élesen, de ez az egyik nagyon nagy ellenérv, hogy de én látok, de én jól látok. És ott mutatjuk meg, hogy nem. Mm. Ez csak 80%, vagy ez csak 70%, az kevés. A másik ellenérv az pedig az, hogy kényelmetlen, vagy akadály. Tehát ezen kell segítenünk, hogy erről egy kicsit lehet terelni a figyelmet.
Ilyenkor mit mondasz mondjuk egy hiú férfinak, aki azt mondja, hogy már pedig látok, tudok autót vezetni, majd mindjárt egyébként ugye az autóvezetésre is, meg az ezzel kapcsolatos kampányra is rátérhetünk. Mit tudsz ilyenkor mondani, ami segít?
Hát azért odáig eljutunk, hogy ráadunk. Tehát megkérjük, uh-huh. hogy próbáljon fel egy pár olyan szemüveget, és azért ő jószerrel belenyúlna 3-4 olyan szemüvegbe, ami nem áll jól neki, és már meg is lenne az oka arra, hogy miért meneküljön ki a boltból. De mi szakemberként tudunk neki olyan szemüvegkeretet ajánlani kapásból egy 2-3-at, ami nagyon-nagyon jól áll majd, és nagyon karakteres lesz benne, és azt mondja, hogy nem is olyan borzasztó.
Beszéljünk egy kicsit a Láss jól, vezess jobban kampányról, ami ugye ahhoz kapcsolódik, hogy ilyenkor megváltoznak a látási viszonyok, mások lesznek a színek, a fénytörés. Egyrészt kérlek egy picit ennek a veszélyeiről beszélj, hogy a megváltozott időjárási vagy környezeti viszonyok milyen hatással lehetnek a látásunkra, és hogy miért lenne fontos ilyenkor kiemelten, hogy ezzel foglalkozzanak. Akár vezetéstechnikai, vezetésbiztonsági szempontból is érdemes lenne ezt most megvizsgálni.
Igen, nekem ez veszőparipám, én nagyon szigorú vagyok, tehát el szoktam mesélni a vásárlóknak, hogy Németországban a rendőrök kiállnak egy autóval az út mellé, megállítanak egy sofőrt, és azt mondják, hogy 20 méterre van ez az autó, olvassa le a rendszámot, és hogyha nem tudja leolvasni, akkor elveszik a jogosítványt. Uh-huh. Ezt nagyon pártolom, megmondom őszintén.
Ezt bevezetnéd szívesen.
Így van. Én nagyon szigorú vagyok, de végzünk is tulajdonképpen, tehát jogosítvány újításhoz is végzünk is vizsgálatokat, nagyon szigorúak vagyunk, és hogyha nincs kiváltva az a látásjavító eszköz, vagy nem 100%-os a látás, akkor igenis, hogy nem pecsételünk le egy igazolást, tehát nem.
Rád bízom, hogy a következő történetet mennyire osztod meg, de ugye úgy tudom, hogy van egy személyes érintettséged is ezzel kapcsolatban, ami egy extra motiváció a számodra.
Igen, és már így utólag nem annyira tragikus, de akkor azért nagyon ijesztő volt. A lányom az nem pörgős, és soha nem siet sehová sem, és ment át a gyalogátkelőn, kb. 10 évvel ezelőtt történt az esetünk, és elütötték a gyalogátkelőn úgy, hogy a gyalogátkelőn kezdődött a féknyom. Tehát semmit nem látott belőle a sofőr, teljesen hóttérben volt, már majdnem átért. És egy 30-as tábla van előtte, egy körforgalom, tehát nem is kellett volna, hogy gyorsan menjen. Semmit nem érzékelt a gyerekből, csak felhívott a lányom, hogy oda tudok-e menni a helyszínre. Mondtam, hogy tudnék már oda menni, hát nem érek rá, és azt mondja, hogy ja, jó, csak már elütöttek. És akkor persze hát oda vágtattam, hogy mi történt, és azt képzeld el, hogy egy olyan fiatalember állt velem szemben, akinek én 2 héttel előtte készítettem szemüveget, és nem volt rajta. És rögtön azt kérdeztem meg, hogy hol a szemüveg. És annyira zavarba jött, szóval ezért mennyire Murphy, hogy a sors iróniája, hogy pont én voltam az, aki oda sietett a helyszínre, és elkezdett makogni, hogy hú, hát most tette el, mondom, elütötted a gyerekemet, és beletette a szemüveget a tokba, így van, tehát mondom, hülyének nézel, hát hol van a szemüveg. És azért ez azért nagyon kemény volt. Tehát, hogyha arra van szükség, nem tudunk úgy reagálni. Őneki egy olyan fénytűrési hibája volt konkrétan, ami miatt teljesen holtérbe volt a gyerek, szembesütött a nap, semmit nem látott akkor pont belőle, amikor ő ott ment át az úton. De nagyon fontos, nagyon fontos.
Köszönöm szépen amúgy, hogy ezt elmondtad, mert szerintem egy picit segít téged is jobban megérteni, illetve a hallgatóknak, igen, nézőknek azért ez egy nagyon-nagyon plasztikus példa.
Hát amikor arról van szó, hogy látásjavító eszköz és egy 80% vagy 100%-os látása van egy gépjárművezetőnek, nem ezt a példát, de azt el szoktam mondani, hogy ha kigurul egy rabda, itt a reakcióidőnről van szó, tehát nem arról van szó, hogy mennyire látsz jól, hanem arról, hogy a látottakra hogyan reagálsz, mennyire gyorsan és mennyire intenzíven reagálsz. Tehát amikor kigurul egy labda, mire te azt esetleg felfogod egy 80%-os látással, egy 0,8-as vízussal, ahogy mi mondjuk, hogy az ott egy labda, addigra lehet, hogy már alattad van a gyerek. Tehát, hogy itt század másodperceken múlnak reakciók.
Ez nagyon érdekes, és bármikor, amikor buta kérdést teszek fel, akkor nyilván kérlek, javíts ki, de akkor ez olyan, mintha lennének emberek, akik idézőjelben gyorsabban látnak, abból a szempontból, hogy a látott információ az agyukhoz előbb ér el valamilyen szempontból.
Így van, agyi látás van. Tehát a szemünk egy közvetítő eszköz. Hát nem a legjobb, de egy közvetítő eszköz. És a szemünkből beérkező információ alapján rakja össze az agy a képet. Hogyha ez az információ nem túl jó, és ennek a feldolgozásához idő kell, akkor lassabb vagy.
A rosszabb információt tovább tart feldolgozni. Így van. Gyakorlatilag. Az előbb említetted a konkrét eset kapcsán a fénytörési hibákat, és szerintem egy picit talán azt is mondjuk el, hogy milyenek vannak, mert a legtöbb ember ugye hallott rövidlátásról, és nem azt mondom, hogy kb. Ennyi, de nem sokkal több hibáról hallott. Tehát milyen hibákat tudtok felderíteni egy látásvizsgálat során?
A rövidlátás, nagyon jól mondod, ez a miópiának hívjuk mi, ez a leggyakoribb látáshiba, tehát valószínűleg azért is ez az, ami a legtöbb ember számára ismerősen cseng. A rövidlátásnak az ellentéte, amikor nem mínusz dioptriára van szükségünk, hanem plusz dioptriára, ez a túllátás, azaz hipermetrópia. Ez vagyok én például. Nekem távolra is plusz dioptriás szemüvegre van szükségem. Ez is ugyanúgy állandó viseletű szemüveg. Meg van az időskori látásromlás, amit presbiópiának hívunk, ez sem kerül el senkit, tehát mindegy, hogy mennyi luteint és mennyi sárgarépát, és teljesen mindegy, hogy mit teszünk. Ez az időskori látásromlás, ez eljön, ez 40 fölött, 40-45 körül egyszerűen elérkezik.
Bocsánat, olyan is van, hogy elkezd egyszer csak javulni a látás, vagy ez egy városi legenda, amit szoktak néha mondani?
Egy városi legenda, de az abból adódóan van valamennyi alapja, nem javul, hanem halad a plusz felé. A mínuszosoknak is ugyanúgy a presbiópiával elkezd a dioptriája először csökkenni, ugye nyilván a nulla felé haladunk, és utána érnénk el a pluszt. Magas mínuszos dioptriákból kell levenni, mert hogy neki is egy picit a plusz felé majd elkezd a dioptriája változni. Tehát amikor az van, hogy van egy -2-es, az lehet, hogy 70 évesen azt mondja, hogy nem kell szemüveg. Tehát mert pont odáig jut el, hogy távolra nem kell neki szemüveg, de olvasni ugyanúgy kell neki is. Tehát változik majd a távoli meg az olvasó dioptrián között dioptria különbség lesz, és egyre nagyobb az életkorra. És akkor van az asztigmia, ennek nincs magyar neve, ez meg egy olyan fénytörési hiba, ami ennek a ominózus fiatalembernek volt, amikor bizonyos cilinder dioptriára van szükségünk. Szóval nagyon sok fénytörési hiba van, Van például egy olyan hiba, amit rejtett kancsalságnak hívunk, ott a kétszemes együttlátással van probléma, tehát a két szem nem tanult meg együtt látni, és ezt meg egy prizmadioptriával kell korrigálnunk, ezt kevesen
tudják. Ez a binokuláris
látás? Igen, ez a binokuláris látás probléma, amikor nincs kétszemes együttlátásod, és ezt sem veszed észre, és ez is nagyon sokszor rejtve marad, azért rejtett kancsalság a neve, mert nincs nagyon látható jele meg nyoma, mert nem vagy kancsal igazából.
Az egyik szem kompenzálja a másiknak a...
Igen. Tehát az egyik szemed dolgozik, és addig a másik nem. És hogyha a két szem együtt elkezd dolgozni, akkor kettősképp keletkezik, mert nem tudja az agy összerakni. Mm. Ezt kell ezzel a prizmával korrigálni tulajdonképp.
Ezek az anomáliák keveredhetnek is, nem? Tehát nem csak az, vagy csak ez van, csak az.
Így van.
És akkor ilyenkor speciális lencsére is van szükség, de azt mondtad egy interjúban, hogy már mindenre van megoldás szinte.
Így van. Mennünk kell az újdonságokkal. Szóval itt van az, amikor azt mondom, hogy tigrisasszony, tehát ez a vértezzük fel magunkat mindennel, amivel csak lehet, hogyha ezt a szakmát választottuk, vagy ezt a hivatást, akkor legyünk toppon mindig mindenben. Rengeteg lencse újdonság van. Tehát a legnagyobb lencsegyártóknak a legnagyobb lencse újdonságaival nekünk tisztában kell lenni, mert ők felkészülnek a változó világra, meg a mi változó életkörülményeinkre. Nekünk meg ezt tudni kell közvetíteni a vásárlóink felé.
Felírtam ezzel kapcsolatban a MyoCare nevezetű lencsét. Azt hiszem, hogy a Zeiss fejlesztette ki.
Ugye említettük azt, hogy a leggyakoribb látás probléma az a rövid látás. És a legeslegnagyobb probléma az, hogy ennek a száma borzasztóan nő. És a rövidlátók száma is nagyon növekszik, meg a rövidlátásnak a mértéke is nagyon-nagyon növekszik. Tehát nagyon sok most már az a gyerek, akinek gyorsan romlik és nagy mértékben a szeme. És hát ez nem csak genetika is persze mindenféleképpen, de ez elsősorban most már társadalmi probléma, szóval az életmód.
És hát ezzel kapcsolatban pont azt akartam az előbb kérdezni, hogy egy felderítetlen fénytörési hiba az miket okozhat?
A tanulási nehézségeket, viselkedészavart okozhat, tehát pszichológiai problémákat okozhat, tehát ennek nagyon sok olyan következménye lehet, hogyha nem korrigálunk ki idejében egy látás problémát, hogy akár visszafordíthatatlan szemromláshoz is vezethet, tehát ez komoly.
A látásunk egyébként, ha jól emlékszem, azt mondtad egy interjúban, hogy folyamatosan romlik, ugye? Ez egy kicsit olyan ijesztő gondolat, viszont akkor beszéljünk arról, hogy amikor korrekcióról beszélünk, az azt jelenti, hogy ezt a romlást lelassítod, megváltoztatod, ezt hogy kell elképzelni?
Nem tudunk új szemet adni, meg új látást sem, meg nem tudjuk fiatalabbá varázsolni sem a paciens. Tehát amikor arról beszélünk, hogy folyamatosan romlik valakinek a dioptriája, az azt jelenti, hogy mondjuk itt ez konkrétan a presbiópia kapcsán, amikor elkezdődik ez az időskori látásromlás, ezt nem tudjuk megállítani. De hogyha jól ki vagyunk korrigálva, akkor az életminőségünk ugyanolyan jó marad, hiszen jól látunk minden távolságra, minden irányba. Tehát ehhez vannak nagyon jó látásjavító eszközök, és ha jól ki vagy korrigálva, akkor sehová nem erőlködik a szemed. Tehát magyarul lassabban romlik nyilván egy jó korrekcióval, meg egy jó minőségű látásjavító eszközzel. Biztos, hogy nem úgy romlik a szemed, mint hogyha nem vagy korrigálva, vagy hogyha rosszul.
Ha már egy picit itt ijeszgettük az embereket, azért beszéljünk pozitív dolgokról is. Nekem az egyik kedvenc részem azokból az anyagokból, amik veled kapcsolatban felelhetőek, ez a 3x20 szabály. Mert nagyon praktikus, és szerintem nagyjából mindenki meg tudja oldani. Elmondott, hogy ez micsoda, és ez miért fontos?
Igen, mert én nem vagyok a szemtornának híve, meg nem vagyok a lyukas szemüvegnek.
Pedig mennyire akartam ilyenekről kérdezni.
Igen, ezek még ilyen menekülő útvonalak, amiket szoktak a paciensek alkalmazni. Viszont ez a 3x20-as szabály, ez főleg irodai dolgozóknak, vagy digitális eszközökkel dolgozóknak nagyon fontos. És ez egy borzasztó egyszerű. 20 percenként, 20 másodpercig, 20 méterre. Tehát akkor, amikor nagyon sok a közeli tekintésünk, akkor teszünk a legrosszabbat a szemünknek, mert az emberi szem nem arra van kitalálva. Ugye ti vadásztatok, mi gyűjtögettünk, tehát ez nem arról szól az emberi szem, hogy állandóan közelre tekintsünk. És amikor közelre tekintünk, akkor egy egészséges, úgy hívjuk, hogy emetróp szem is fókuszál. Tehát akkomodálunk ide közelre, erőlködünk, és amikor távolra nézünk, akkor egy nyugalmi állapotban van a szemlencse, amikor közelre nézünk, akkor meggömbölyítjük a szemizmok segítségével ezt a kis szemlencsét, csinálunk egy kis nagyítót, és akkor közelre jól látunk. De ha állandóan egy ilyen megfeszült állapotban tartjuk, mert folyamatosan közelre nézünk, akkor kialakulhat egy ilyen akkomodációs görcs, és ennek következtében azt mondod, hogy annyit dolgoztam, hogy már nem is látok. Amikor távolra nézel, nem tudja elengedni a szemizom ezt a görcsös állapotot, és rosszul látsz, homályosan látsz távolra. Tehát erre nagyon jó ez a 20-20-20, hogy ebből a görcsös állapotból kihozd a szemedet.
A szem regenerálódik? Nem tudom, hogy jó ez a szó. Abból a szempontból, hogyha nem tudom, én 3 napig csak a monitort néztem, és azt mondom, hogy 1 napig picit pihentetem, akkor a szem idézőjelben ezt meghálálja, tehát...
A szemizmok örülnek, igen.
Aha, igen, valami ilyesmire gondolt.
Igen, igen, olyankor picit szabira mennek, igen. Tehát kellene távolra néznünk nagyon sokkal többet. Itt megemlítettük a MyoCare-t, és tényleg beszéljünk majd róla hosszabban, akár egy másik adásban. Én azt gondolom, hogy a MyoCare program is, sőt nem csak azt gondolom, hanem ez szabály ennél, mert ez egy terápia. Tehát ez nem egy egyszeri lencseillesztés, nem egy egyszeri vizsgálat, ez egy terápia, ez a MyoCare. Itt a gyerekek tartás romlását tudjuk lelassítani, megállítani. És ehhez ez elengedhetetlen feltétel, és aláíratjuk, hogy ki kell menni a levegőre. Tehát hagyjuk a mobilkészüléket egy kicsit magára.
Ezzel kapcsolatban van egy kifejezés, amit nagyon-nagyon sokszor el szoktam mondani, és nagyon szeretnék erről minél többet beszélni veled, ez pedig a társadalmi felelősségvállalás. És az az érdekes ebben a kifejezésben, hogy én, mint egyén is képes vagyok tenni, és azt írtad, vagy mondtad különböző helyeken, hogy intézmény szintjén is. Egy picit beszélünk erről, hogy most direkt provokatívan fogom feltenni a kérdést. Miért kell nekem azzal foglalkoznom, hogy másnak milyen a látása, hogy lát? És nyilván ez kevésbé provokatívan fel lehet tenni, hogy mi az, amit tudok tenni ezért, hogy segítsek
másoknak. Muszáj tennünk. Tehát most már muszáj tennünk. Olyan csúnya statisztikai adatok vannak, hogy most már fel kell lépni ez ellen valahogyan. Tehát ezt meg kell állítanunk, és ezt együtt kell megállítanunk. Én mondjuk kisgyerekkorom óta ez a élharcos voltam mindig mindenben, nem tudom, ez habitus kérdése valami miatt. Ezt én mindig így felvállaltam. De azt mondom, hogyha valamit választunk, mint ahogy mondtam, hogy ezt választottuk hivatásunknak, ezt akkor minél jobban kell csinálnunk, és ehhez hozzátartozik az, hogy nem csak látást korrigálunk, hanem megpróbálunk látást javítani. És volt egy kollega, aki ezt így egy kicsit kifigurázta, őszinte leszek, hogy mi az, hogy látásjavító szakember, hogy ilyen nincsen, hogy látásjavító szakember. Van látásjavító szakember, kell látást javítanunk. Tehát, hogyha nekünk erre módunk van, vagy lehetőségünk van, hogy tegyünk az ellen, hogy ne legyen ennyi szemüveges gyerek, akkor együtt. És itt azért beszélek társadalmi felelősségvállalásról, mert itt a szülőknek, a pedagógusoknak, a szakembereknek, meg a gyerekeknek együtt kell ezt megérteni, és együtt kell ez ellen tenni.
Most egy picit bombáználak ilyen nagyon praktikus, nagyon gyors kérdésekkel, jó? Mert nekem van egy olyan célom ezzel a beszélgetéssel, hogy aki ezt hallgatja, az utána konkrét lépéseket tudjon tenni annak érdekében, hogy vigyázhasson a látására, vagy megőrizze, vagy vigyázzon rá, stb. Milyen gyakran vizsgáltassuk a szemünket?
Azért van a látás hónapja, hogy legalább évente egyszer menj el.
Az lenne
tehát
a minimum.
Például ez egy látás ellenőrzés, ugye? Itt van egy picike vita magában az optika szakmán belül is, hogy a látásvizsgálat vagy a látás ellenőrzés legyen ajándék. De én a látás ellenőrzés ajándékbaadását pártolom. Nem azért, mint hogyha nem tudnánk megvizsgálni valakit ajándékba. De hát ez magánegészségügy, valljuk már be. Tehát azért egy kicsit erről is érdemes beszélni, hogy én azt gondolom, hogy egyrészt az optometrista kolléganő, aki egy egyetemet végzett szakember, nem fényevő, én sem vagyok az, tehát miért adnánk ajándékba. De ilyenkor azért a vizsgálatokat, vagy az ellenőrzéseket legalábbis ilyenkor ajándékba adjuk. Legalább azt tedd meg, hogy évente elmegy egy ilyen ellenőrzésre, és legyél tisztában azzal, hogy jól látsz, vagy nem látsz jól, vagy azt mondja neked az a látásszakértő, hogy elkezdődött valami, vagy hú, hát ez már csak olyan kérdőjeles egy egész, vagy 95%, vagy hát azért látod, itt már ezeket eltévesztgetted, nézd, az éjszakai látásod ilyen vagy olyan. Nekünk olyan a felszereltsége a mind a két látásközpontunknak, amiben tudunk akár éjszakai látást is vizsgálni. Ez nagyon érdekes, mert máshogy látsz éjszaka, mint nappal például.
Ennek gondolom többek között autóvezetés szempontjából lehet kiemelten jelentősége.
Igen, például, igen. Bár gyerekeknél közlekedés, összességében közlekedés szempontjában, most azért gondolj bele, hogy már 4 órakor sötét van, megy haza a nap, köziből vizes az út, esik az eső, az aszfalt elnyeli a maradék kis fényt is, és nem biztos, hogy ha nem 100%-ot lát a gyerek, nem biztos, hogy ha szétnéz, meg tudja ítélni mondjuk egy járműnek a távolságát.
Az előbb használtad azt a szót, hogy optometrista, igen. Nem egy könnyű szó. És felírtam azt a kérdést is, hogy mi a különbség a szemész, a gyermek szemész és az optometrista között, mert szerintem az emberek nagy része ezt nem tudja.
Nem tudja. Az optometristára azt hiszi, hogy optikus. És nem örülök neki, de most a látszerész képzés optikus képzéssé vált, és eddig mi kijavítottuk a pacienseket, vásárlókat, és azt mondtuk, hogy nem optikus, hanem látszerész, és most optikusok lesznek, akiket képzünk, és most már végleg össze fogjuk keverni, mert nagyon sokszor, amikor valaki egy szemvizsgálatra bejelentkezik, akkor megkérdezi, hogy és akkor itt szemorvos vizsgál, vagy csak optikus? Tehát egyáltalán nem ismerik az optometria fogalmát, az egy olyan méréstudomány igazából, ami ugye a szemfénytörési hibáit méri. Ez erre specializálódott, tehát ő nem szemorvos, hanem látás szempontból sokkal több annál. Tehát sokkal speciálisabban és sokkal részletesebben tanul fénytörési hibákat, sokkal több módszerrel tanul fénytörési hibákat korrigálni. Félve mondom ki, de azért is kimondom, hogy általában jobban korrigálunk. Tehát egy szemorvosnak nem ez a feladata. És ezzel nagyon sok szemorvos tisztában van, nagyon sok szemorvos meg egy picit ellenkezik ezzel a dologgal, és azt mondja, hogy vizsgál ő és korrigál ő. Egy optometrista erre van specializálódva. Nyilván ugyanott tanul szemészetet, és ugyanúgy bent vannak a műtőben az optometristák is, és látják, és gyakorlatot szereznek abból is, de ők elsősorban ugye nem gyógyítanak, nem érnek fel mondjuk antibiotikumot, nem műtenek, nem végeznek ambuláns beavatkozásokat, hanem fénytörési hibákat korrigálnak elsősorban, felismerik azokat a szembetegségeket, és szakrendelőbe tudják irányítani a pacienst. A szemorvosnak nem ez a dolga. Tehát vizsgálnálunk szemorvos, vannak gyermekszemészeti rendeléseink, és vizsgálnálunk optometrista, és hogyha valaki szemüveget szeretne íratni, akkor nyilván az optometrista szakemberhez fogjuk beírni. Ha valakinek kezdődő szürkehályog, vagy bármi glaukóma, vagy bármilyen olyan betegsége van, vagy egy árpa, vagy gyulladás, vagy bármi, akkor nyilván a szemorvoshoz fogjuk irányítani, és 6 éves kor alatt húzom meg a határt, hogy az már gyerekszemészet.
De akkor is az történik, hogyha valamilyen baja van a szemével, nem, a gyermeknek,
igen,
akkor meg
gyermek szemészet. Igen, tehát ott a vizsgálat is, és tehát a szemüvegre való vizsgálat is, tehát a fénytörési hibák vizsgálata is, és az egyéb minden is, az már speciális, tehát ott gyerekszemészetről beszélünk.
Ha már gyerekek szóba kerültek, rajzpályázat lesz idén?
Bizonyám. 2018 óta
már rajzpályázatunk. Azt olvastam, hogy elképesztően sikeres.
Nagyon, nagyon. Országos méretűvé nőtte ki magát 2 évvel ezelőtt, és most már nagyon-nagyon, nagyon-nagyon várják a gyerekek, a pedagógusok, a szülők, úgyhogy sikeres nagyon-nagyon.
Erről azért egy picit beszéljünk konkrétabban. Hogy lehet rejelentkezni, mivel, mit lehet nyerni, stb. Stb.
Nagyon sok nyeremény van, most már nagyon sok felajánlás van, és sajnos nem fogom tudni kívülről az összeset felsorolni, de a Selfie Múzeum, a Csillagösvény, Opuszta Szerem,
Vadaspark,
Vadasparkok, igen, a Budakeszi Vadaspark, a Medve Otthon nagy kedvencünk. Úgyhogy vannak most már felajánlásaink nagyon sok, de VR szobánk van, szabaduló szobánk, úgyhogy ja, a pánik szoba is ajánlott fel belépőjét, úgyhogy minden korosztálynak lesznek
ezt nagyon jó kis kereménye. Nem csak gyerekek?
Igen. Vagy úgy csak vagyunk, gyerekek? Hogy első, második, harmadik, negyedik, meg ötödik, hetedik osztályosok. Ja, tehát az alsósokat szedtük ketté, mert először úgy gondoltuk, hogy harmadik, negyedik osztályosok rajzoljanak csak, mert hogy még a kicsik nem tudnak, de ovisok is rajzolnak, úgyhogy lesz egy csomó külön díjunk, és tényleg a országszerte jönnek majd a kis rajzosok.
A rajzpályázattal kapcsolatban akkor még egy pár konkrét, praktikus kérdésem lenne. Egyrészt milyen határidő, amíg be lehet őket küldeni, milyen témákkal készüljenek a pályázók, stb. Egy picit beszéljünk erről még.
Hát most pont a digitális eszköz használatnak köszönhetően ezt a témát találtuk ki, hogy én és a kütyük, és a kedvenc kütyüddel kell lerajzolni magadat. Tehát ez lesz a feladat. Itt is azért aki a szabadba, tehát most már azért erről elég sok szó esik a részünkről nagyon fokozottan, hogy menjünk már ki egy kicsit a szabadba a gyerekekkel is, és ne feltétlenül a kütyükkel legyünk a nap 24 órájában, meg még az ágyban is, meg lefekvés után, meg stb. Szóval ezekre vigyázni kell. Azért adtuk ezt a címet, mert már volt nagyon sok rajzpályázatunk, és legutóbb a szemüveges szuperhősök volt, sőt nem az volt a legutolsó, hanem a szemüveges a barátom, meg szemüvegben a világ. Ez volt a tavalyi pályázatunk. Előtte volt szemüveges szuperhősünk. Azt képzeld el, hogy valahonnan a vértes lábától valami kis, pici kis falunak az iskolájából, vagy kis községnek az iskolájából jött olyan pályázat, hogy Károly bácsi volt rajta, meghaltunk. Tehát gyakorlatilag Károly bácsi volt szemüvegben frakkal, és ő volt a szemüveges szuperhős, úgyhogy a gyerekeknek tényleg óriási fantáziája van. Tehát Superman is nyilván, meg Pókember is szemüveges, de ezt már tudjuk, de nagyon sok szemüveges szuperhőst rajzoltak le a gyerekek. Most ez az én és a kütyük, ez szeptember 9-ig lehet, vagy október 9-ig lehet leadni ezt a pályázatot. 12-e ugye a látás világnapja, akkor van az ünnepélyes eredményhirdetés, és a Hódmezővásárhelyi Látás Központunkban lesz egy kiállítás ebből, ami 3 hétig lesz majd látható.
Konkrétan hova és hogyan kell küldeni a pályázatokat?
Ezeket postán is várjuk, személyesen is le lehet adni, postán nagyon sok nagy boríték szokott, tehát sokszor a pedagógusok felölelik azért ezt a kérdést, és úgy küldik be, hogy osztályonként beküldik, tehát egész osztályok szoktak általában rajzolni, de aki környékbeli be tudja hozni az üzletbe, bármelyik üzletünkben.
Bármelyik Domján Optika.
Igen, bármelyik Domján Optikába, igen. És a weboldalunkon ott van a pályázat, és ott van a leadási határidő meg a cím.
A weboldalt kérjük, akkor mondjuk.
Jó, www.domjanoptika.hu.
Picit beszéljünk akkor a látás világnapjáról is, mert a látás hónapjáról már beszéltünk. Ti hogyan vesztek részt ebben a kampányban, illetve ezen a napon?
A világnap nem annyira népszerű érdekes módon, mint maga az október a látás hónapja kampány. Ugye azt azért nagyon nagy optikai láncok, nagyon nagy hálózatok is felölelik a Látszerész Szövetségen kívül. Tehát ott az mindenkinek csúnya leszek, az mindenkinek biznisz. A látás világnapja az pedig többről szól ennél. És mi 2018 óta a látás világnapját megünnepeljük még hozzá. Kvízsátor van Szentesen is, és Hódmezővásárhelyen is az üzletek közelében. Hoszteszek nagyon cuki kvíz kérdésekkel bombázzák a járókelőket, és aki meg tudja fejteni a kvízünket hibátlanul, az bejöhet, és van egy szerencsekerekünk, és ajándékokért forgathat, ott kérdezhet, és ezt valóban így szokott zajlani, hogy olyankor nagyon-nagyon sok járókelő jön be. Tehát tömve vannak az üzletek. Hál' Istennek a Hódmezővásárhelyi üzletünk 170 négyzetméter, úgyhogy elég jól el szoktunk azért férni. Olyankor a kolléganők fel vannak arra készülve, hogy egész nap gyakorlatilag felvilágosítás és kérdésekre való válaszok vannak. Ennek mi nagyon örülünk, mert ez szerintem ennek az egész hónapnak is a lényege, hogy szaktanácsadás.
És ha már kampányok és különböző akciók, akkor picit térjünk vissza a Láss Jól, Vezess Jobban kampányhoz, ami szeptember 25-én indul, ugye? Ezt jól írtam fel. Erről még kérek egy picit beszélj, hogy ez miért fontos, és mit fog magába foglalni.
Igen, ha valaki figyeli ezeket az őszi hónapokat, akkor a látni és látszani kifejezés az ismerős lehet a számára, ami eddig mindig benne voltunk ebben a kampányban. Ezt annak idején az ORFK-OBB, tehát a Balesetmegelőzési Bizottság a Látszerész Szövetséggel karöltve hozta létre. Ez is egy nagyon jó közlekedésbiztonsági kampánysorozat volt. Most Láss jól, vezess jobban, ezt a címet kapta a kampány. Ugye szintén a Látszerész Szövetség szervezésében nagy cégek mögé állnak általában, és itt is a közlekedésbiztonság, a megváltozott útviszonyok, a figyeljünk oda, ellenőriztessük lelátásunkat, ilyenkor megszaporodnak azért a sofőrök. Uh-huh. Tehát ugyanez, hogy ajándéklátás vizsgálatokat végzünk, szűrővizsgálatokat végzünk, teszteket mutatunk a sofőröknek, ez megint csak egy ilyen felvilágosítás. Beszélgetünk arról, hogy milyen felületkezelések vannak. Például vannak tipikusan vezetős lencsék, nekünk nagyon sok buszos, kamionsofőr paciensünk van. Ez ilyen legendaként terjed, hogy fú, én ott csináltattam, ti is oda menjetek. Tehát ez szerencsére azért ez a legnagyobb reklám hordozónk, maga az elégedett paciens. Nagyon sok sofőrnek készítünk szemüveget, vannak olyan speciális vezetésre kialakított rétegkezelések, amikkel te nagyon sokkal jobban látsz, mondjuk rossz fényviszonyok között is. Erről szól, hogy felhívjuk a figyelmet. Tehát nem csak az autónkat kell ellenőriztetni akkor, amikor elkezd hamarabb sötétedni, vagy később világosodni, vagy bejön ez a ködös őszi esős időjárás, hogy jó-e a gumi, csúszik egy picit az út, megfelelő a világításod, hanem te magad jól látsz-e.
Csak hogy egy picit a szókincsemet gyarapítsuk, mezopikus fényviszonyok, ezt nagyon felírtam magamnak, és úgy érzem, hogy ennek kapcsán ez most illeszkedik ide. Erről még csak egy mondatot mondanál, hogy egyrészt mit jelent ez, és miért fontos ilyenkor októberben ezzel foglalkozni?
Igen, ugyanis amikor ugye a szem az úgy működik, hogy ezek a kis receptorok dolgoznak benne, vannak csapok, vannak pálcikák, a színlátásért és a fénylátásért felelősek, és ebben a mezopikus fényviszonyokban, ami sem nem a fotópikus, se nem a szkotópikus, mert vannak az erős fény és a fénytelen állapot létezik, amikor ez a se világos, se sötét, ezt hívjuk úgy, hogy mezopikus fényviszony, ilyenkor a színlátásunk csökken, és ilyenkor a kontrasztérzékelésünk is csökken. Tehát ilyenkor van az, hogy nem ismerjük fel, nem látunk jól, elveszítjük a mélységlátásunkat. Tehát ezek a fényviszonyok azok, amikor a pupillánk nem szűk, és nem teljesen van kitágulva, ilyenkor látunk a legrosszabbul. És általában azt szokták mondani az emberek, hogy hát szürkületben rosszul látok.
Köszönjük a figyelmet, iratkozz fel a kedvenc podcast lejátszódon, találkozunk a következő epizódban. Szemfényőrző, egy műsor a szemünkről a fülünknek.